Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, rádióhallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged első szemeszterének 8. előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadás rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban, valamint a Webrádió honlapján olvashatják. A hanganyagot ugyancsak a Webrádió oldalán találják meg. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged oldalon tekinthetik meg. A sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Krémer András 1960-ban született Budapesten. Gépészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen, szociológusi diplomáját az ELTE bölcsészettudományi karán szerezte. A Műegyetem szociológia tanszékén kezdte tudományos tevékenységét 1985-ben. Jelenleg címzetes egyetemi docensként van kapcsolata a Műegyetemmel. Szociológusként főbb kutatási területei a munka- és szervezetszociológia, valamint a település- és városszociológia voltak. Több társadalmi hatásvizsgálatot folytatott le települések, térségek és infrastruktúrális fejlesztések problémakörében. Olyan modernizációs szakpolitikák társadalmi hatásvizsgálatával is foglalkozott, mint a hírközlés szabályozása és az információs társadalom fejlesztése. 2002-ben PhD fokozatot szerzett a területi vonatkozású társadalmi hatásvizsgálatok című disszertációjával. Hazai és külföldi tudományos publikációinak száma csaknem fél száz. 1990-ben ismerkedett meg az alternatív vitarendezési eljárásokkal. 1991-ben az alapító felkérésére a Rézler Gyula Alapítvány kuratóriumának tagja lett. 1996-os megalakulása óta tagja, 2003-tól elnökségi tagja a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálatnak. 2005 óta az Országos Mediációs Egyesület elnöke. Számos nemzetközi szervezetben képviseli a hazai mediációs szakmát. Jelentősen hozzájárult az alternatív vitarendezés hazai felsőoktatásban való megjelenéséhez, meghonosításához. Több felsőoktatási intézményben tanította az alternatív vitarendezést. Ezt az oktatói munkáját a Budapesti Corvinus Egyetem is címzetes egyetemi docensi címmel ismerte el. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karán lát el oktatói feladatokat. 2003 óta főleg az oktatásügy területén alkalmazza az alternatív vitarendezési eljárásokat. Szerepet vállalt a szemlélet meghonosításában, az ismeretek és a gyakorlat elterjesztésében. 2004. január 1-e óta az oktatásügyi közvetítői szolgálat igazgatója. Felkérem dr. Krémer Andrást, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Hát hadd mondjam azt bevezetőként, hogy amikor ezt az előadást terveztük, akkor nem gondoltam, hogy annyi napi aktualitása lesz ennek a témának, mint ami hirtelen ma lett. Ez a véletlen műve, ez nem volt szándékos. Az, amiről beszélni fogok, alternatív vitarendezési eljárások, azt mondanám, hogy ez a vitáról szól, a konfliktusokról szól. Én fölírtam ide néhány olyan ügyet, amiben vitákkal találkozunk a hétköznapi életünk során, számos gazdasági kérdésben, gazdasági kapcsolatokban, környezettel kapcsolatos kérdésekben, munkaügyi, általában a munkahelyen nagyon sokféle vitában, fegyelmi kérdésekben, de nem csak fegyelmi kérdésekben, azt mondanám, hogy a munkatársak közötti rivalizálásban, ami erőforrásokért, előléptetésekért, címekért és mindenféle más javakért folyik, külön téma azok a munkahelyhez köthető viták, ahol a munkahely csoportjai, a munkáltatók és a munkavállalók képviseletei állnak egymással vitában. A vezetők és érdekképviseletek között, de ide sorolhatjuk a család vagy a szociális terület számos pontját, ahol vitákat láthatunk a családi vitákon belül. Én itt csak kettőt nevesítettem, a elvált szülők közötti nagyon éles vitákat, olykor a vagyon megosztásáról vagy a láthatásról. És végül, de nagyon nem utolsó sorban azt kell mondjam, hogy az oktatásügy is meglehetősen sok vitát, vitás helyzetet produkál. Részben ennek számos jelét tapasztaltuk éppen az elmúlt hetekben különféle iskolai erőszak és hasonló ügyek kérdésében, de hozzá kell tenni, hogy természetesen a felsőoktatás is számos vitát keletkeztet. E viták részben az intézmények, szervezeti egységek között alakulnak ki, részben a hallgatók és a tanulmányi osztály között, és valószínűleg, ha itt körbe kérdeznénk, akkor szinte mindenki tudna a saját tapasztalatából is számos vitát mondani. Tehát a vitákkal bőven el vagyunk látva, ez egy olyan terület, ahol e tekintetben nincs hiány abban, hogy ne találnánk a vizsgálódásunkhoz megfelelő alapanyagot. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezek a viták, vagy én amellett fogok érvelni az előadás során, hogy ezeket a vitákat nagyon sokszor úgy oldják meg a felek, úgy lesz feloldása ezeknek a vitáknak, hogy a felek valamilyen erőből kívánják a másik fél rovására a vitát a maguk javára rendezni. Ezt jelképezi ott az a szkanderozó pár, és az előadásban én arról fogok érvelni, vagy amellett fogok érvelni, hogy vannak olyan szituációk, amikor ennél jobb vita megoldási módok is vannak, sikeresebb vita megoldási módok is vannak. Az, amit alternatív vitarendezésnek nevezünk, majd később visszatérünk rá, hogy az pontosan micsoda, azt ma azt mondanánk, hogy abban az értelemben, hogy ma használjuk ezt a kifejezést, ez a II. Világháború után alakult ki, és az Egyesült Államokban a háború alatt az a furcsa helyzet állt elő, hogy a hadiképesség fenntartása érdekében a sztrájkot nem lehetett gyakorolni. A sztrájk egy nagyon alapvető jog az Egyesült Államokban, különösen a munkabéke az nagymértékben a vállalati szintű békére alapozódik, vállalati szintű megállapodásokra alapozódik. Tehát, hogyha mégse lehetett sztrájkolni az energia, közlekedési, nehéz fémiparban, akkor valamilyen más megoldást ki kellett találni, mert úgy mégse lehetett hagyni a feleket, hogy ennek a megállapodásos viszonynak a legfontosabb eszközét elvonta volna önhatalmulag az állam. Ezért azt mondta, hogy ugyan sztrájkolni nem lehet, de lehet a vitába hívni harmadik felet. Az ő részvételével lehet segíteni azt, hogy a vita megoldódjon, és ezek nagyon sikeres példákat produkáltak. Olyannyira sikereseket, hogy a szociális partnerek, ahogy ezt ma nevezzük, a munkáltatók és a szakszervezetek a háború után, hát azt mondanám, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy az állam továbbra is biztosítsa ezt az eljárást, legyen ez formalizált módja annak, hogy ők igénybe vegyék ezt a szolgáltatást, hogyha a vitás felek harmadik felet behívnak a vita rendezésébe, akkor azt lehetőségük legyen megtenni, és 1947-ben létrejött az az intézmény, amelyiknek csak a rövidítését jeleztem, ez a Szövetségi Közvetítői és Békéltetői Szolgálat. És nagyjából azt mondanám, hogy ezt a dátumot tekintik ma ennek a területnek a megalakulása dátumának. Tehát nagyon-nagyon fiatal tudásterületről van szó. Később a világ a munkaügy területén is megváltozott, és a sikerekre alapozva más területeken is elkezdték számba venni, hogy van-e olyan eljárás, ami éles vitákat, nagyon éles vitákat képes feloldani, és így más területekre is elkezdett kiterjedni amit itt a munkaügy területén használtak. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy a 47-től a 60-as évekig más területet ez nem nagyon érintett. Ez elég szűken a munkavilágán belül maradt ez az eljárás. A Később néhány területre kiterjedt fizikailag is, az angol szász, döntően az angol szász országokra, Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Kanadában kezdtek hasonló eljárásokat alkalmazni, részben más területekre is, ahol hát két nagy területet kell megemlíteni, ami a 60-as években lett új terület, meghódított terület ezen eljárások számára. Az egyik a környezeti viták, én azt mondanám, hogy környezeti és területi viták, azok a viták, ahol lakosság volt érintve, ahol sok ember volt érintve, ez egy típusa a vitáknak. A másik pedig a gazdasági vagy a menedzsment tudományok területe, ahol ezt használták. Később, jóval később került be ez a jogviták területére is, ott a polgári és a büntetőjog területére egyaránt. A munkaügyi vitáknál itt a három intézménynek a megalakulása dátumát írtam föl, az egyiket sajnos hibásan azt most korrigálnom kell, a középsőt, tehát a FMCS az 1947-ben jött létre, ahogy előbb említettem, ez az angol közvetítői intézmény, ez az ECAS nevű szervezet, ez 1969-ben jött létre, nem 67-ben, és a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat, ez a hazai munkaügyi viták rendezésével foglalkozó intézmény, ez 1996-ban, hát ez látszik, hogy nagyon nagy késedelem, de azért itt hozzá kell tennem, hogy a kelet-európai országokban, Magyarországon alakult meg először ilyen szolgálat, amelyik a munkaügyi vitákkal foglalkozott volna. Milyen viták vannak? A munkaügy területén ez egy csoportosítása a vitáknak, de fontos csoportosítása, ahogy talán a felvezetőbe is említettem, vannak egyéni viták, és vannak kollektív viták, a szakszervezet munkáltató viták. És vannak úgynevezett jogviták és érdekviták. A jogvitákat az különbözteti meg az érdekvitáktól, hogy amíg az érdekvitáknál a felek valamilyen valós, tényleges, méltányolható érdekeiket kívánják érvényesíteni, és nem feltételezik azt, hogy ezen érdekek érvényesítése során valamelyik fél is szabályt sértene. Mondjuk ilyenek a bérviták. Tehát az, hogy a munkavállalók több bért szeretnének, ez egy olyan érdek, amelyiket anélkül próbálják érvényesíteni, hogy azt gondolnák, hogy a munkáltató valamilyen szabályt is sértene azzal, hogy ő meg kevés bért szeretne fizetni. A jogvitáknál széles értelemben azt mondom, hogy van egy olyan feltételezés, hogy a másik fél valamilyen jogot, szabályt sért, és itt a szabályba még a szociológiai értelemben vett normákat is beleértem, amikor a csoportnak a írott, nem írott szabályait valaki megsérti, akkor is az tulajdonképpen a vita szempontjából olyan, mint egy jogvita. A munkaügyi közvetítői döntőbírói szolgálatot ebben a táblázatban elhelyezve azt jelzi, hogy ez nagyon leszűkítve az úgynevezett kollektív érdekvitákban járhat el. Lényegében azt mondanám, hogy ezek a sztrájkok és a sztrájkokat megelőző vitákat jelenti. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy a konfliktus mindig káros-e, mindig romboló-e. És itt utalnék egy kicsit arra a nehézségre, amit a szociológiában nagyon gyakran érzékelünk, és más társadalomtudományokban is, hogy az a dolog, amiről beszélünk, annak a kifejezései azok hétköznapi különféle értelmeket jelentenek. Ha azt mondanánk, hogy a konfliktusról mi jut eszünkbe, itt egy kis brainstormingot, amit persze most nincsen alkalmunk megtenni, de számos esetben ezt meg szoktuk tenni, mi jut eszébe az embereknek a konfliktusról, akkor általában sok-sok olyan kifejezést mondanak, ami a hétköznapi értelemben valamilyen pejoratív jelentéssel bír. Ezért aztán föl kell tenni azt a kérdést, hogy mindig rossz-e az, hogy konfliktus van. Azt csak egy ilyen negatív dolognak tekinthetjük-e. És én itt megpróbáltam néhány szóval azt jelezni, hogy ez egy konvenció, ez egy beidegződés, hogy a konfliktust valamilyen kerülendő, káros, a konfliktust vállaló embert valamilyen kekec, kötekedő személyiségnek tekintjük, és azt gondoljuk, hogy az minden esetben ártalmas. Ez nem így van. Egy csomószor a konfliktusok ahhoz kellenek, hogy elég erős ingert adjanak arra, hogy olyan helyzeteket vagy olyan problémákat emberek megoldjanak, amiket egyébként mondjuk, hát azt mondanánk hétköznapi nyelven, hogy szőnyeg alá söpörnek, de a szőnyeg alá söprés az nem feltétlenül jelent előrelépést. Néha az jelenti az előrelépést, hogyha van egy olyan erős inger, hogy ezt a konfliktus révén, konfliktus folytán azt a problémát, amely a konfliktusokat gerjeszti, azt meg kell oldani. De az, hogy önmagában pedig az, hogy konfliktusok vannak, az meg nem jó vagy rossz kérdése, hanem azok tényszerűen vannak. Minden közösségben, minden családban, minden munkahelyen, minden települési vagy szomszédsági viszonyban konfliktusok vannak. A kérdés az, hogy hogy tudunk megoldást találni, úrrá lenni ezeken a konfliktusokon. Hát ez a picike ábra valamit megpróbál abból érzékeltetni, hogy a konfliktusok nagyon gyakran olyanok, hogy a feleknek elég ereje van ahhoz, hogy a másik fél ne írja el a célját. De nem feltétlenül van elég ereje ahhoz, hogy az ő szándékait véghez tudja vinni. Ha ez viszonylag szimmetrikusan áll fönn ez a helyzet, akkor előállhat az, hogy a felek egyáltalában nem tudják a céljaikat elérni. Egyáltalában nem tudják az érdekeiket részlegesen sem érvényesíteni. Mondjuk a szamarak, ha elhisszük, hogy ezek szamarak ezen az ábrán, nem tudnak a szénához eljutni, és akkor az egy nagyon rossz helyzet. Ezt szokták vesztes-vesztes helyzetnek is nevezni az ilyen szituációt. Míg hogyha sikerül valamilyen együttműködő magatartást kialakítaniuk, ami borzasztó nehéz. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy amiről most mi beszélünk, az annak a tudománya, képessége, hogy lehet ebből a rivalizáló, egymás kárára érdeket érvényesítő magatartásból, hogyan lehet egy kooperáló magatartást elérni. Más megközelítésben, ha ezt megpróbálnám ábrázolni, akkor azt mondom, hogy a vitában álló feleknek kétféle akaratát jelzi a két tengely. Az egyik az arról szól, hogy én a saját hasznomat mennyire tartom fontosnak, mennyire tekintem előtérben lévőnek. A másik tengelyen azt jelezzük, hogy a másik fél hasznát mennyire vagyok hajlandó akceptálni, elfogadni. Ha egyiket se tartom fontosnak, akkor azt mondjuk, hogy az egy konfliktus kerülő stratégia. Ha a saját hasznot nagyon fontosnak tartom, de a másik félnek az érdekeit nem veszem figyelembe, nem tekintem fontosnak, akkor azt egy erősen rivalizáló, erősen kompetitív, versengő stratégiaként lehet tekinteni. Ha a magamét nem tartom fontosnak, de azt, hogy a másik érdeke teljesüljön, azt alkalmazkodó stratégiának lehet tekinteni. Az alkalmazkodó és a kompetitív stratégia között van az, amikor azt mondom, hogy mind a ketten engedjünk egy kicsit. Én is engedek az én érdekeimből, a másik is engedjen egy kicsit. Ezt nevezzük kompromisszumnak. Ha sikerül mondjuk azt a stratégiát követni a feleknek egy vitás helyzetben, hogy a saját érdekeinek az érvényesülését is fontosnak tartja, és a másik fél érdekeit is, akkor arra azt mondjuk, hogy kooperatív. És azt a narancs ábrát, vagy narancs rajzot pedig azért tettem oda, szoktak egy nagyon egyszerű kis példát mondani arra, hogy a kooperatív stratégiák azok nem valamilyen nem létező, azt mondám, hogy lila vágyakat írnak körül, hanem hogy azok lehetnek adott esetben létező dolgok. Ha két gyerek összeveszik azon, hogy a narancs kié, és a szülő ezt konstatálja, hogy itt nagy a vita, akkor mit tesz egy jó érzésű szülő? Hát azt mondjuk, hogy elfelezi a narancsot, fogja és félbevág. De a gyerekek ettől egyáltalában nem lesznek boldogabbak, ugyanúgy hisztiznek tovább, akkor egy idő után megkérdezi a szülő, hogy de hát miért, hát mit akartatok, és akkor az egyik gyerek mondjuk elmondja, hogy ő a narancslevet akart inni, a másik gyerek pedig a narancs héjából szeretett volna olyan alakzatot vágni, amelyiket utána a fűtőtesten megszárítva abból egy olyan szép virág lesz. Most ha ez véletlenül, ha így van, akkor ezt a helyzetet elmulasztottuk, ezt az esélyt nem adtuk meg, hogy a vitát mind a két fél megelégedésére rendezzük, mert itt tényleges érdekütközés a felek között nincsen. Ha a szülő mondjuk előbb tette volna föl a kérdést, hogy miért van szükség a narancsra, akkor mondjuk ezt a látszólagos érdekütközést meg tudta volna találni, rá tudott volna jönni. Ha ilyen van, ha ilyen helyzetet meg lehet találni, akkor ez az együttműködő stratégia valóságosan, ténylegesen alkalmas arra, hogy mindkét fél érdekei nagyobb mértékben érvényesüljenek. Van természetesen ennek egy játékelméleti megközelítése is, amelyiket én most csak utalásszerűen fogom elmondani, vagy annak egy példáját, a Harsányi János nevű kitűnő Nobel-díjas tudós a racionális magatartást, mint a haszon maximalizálás stratégiáját vizsgálja, értelmezi, és azt mondja, hogy ha ismertek azok a Ha a cselekvőkről azt feltételezzük, hogy az ő szándékaik, preferenciáik konzisztensek, akkor úgy lehet tekinteni az ő viselkedésüket, hogy ők a hasznuk maximalizálására törekednek. Ha többféle lehetőség közül választanak, akkor úgy fognak választani, hogy ez a haszona maximális lehessen. Ezt a döntéselmélet írja körül, és utal egy másik kitűnő Nobel-díjas tudósra, ő a John Nash, aki azt a játékelméleti modellt írja le, hogyha több szereplő van a játékban, a játszmában, ugye olyan a bizonytalanságot az jelenti, hogy nem tudjuk, hogy a másik fél milyen stratégiát fog választani. Ha ilyen helyzet van, akkor erre másféle megfontolások lesznek érvényesek. A Nash azt mondja, hogy vannak olyan játszma helyzetek, ahol ha mindegyik játékos ideális stratégiát választ, és ezek a stratégiák egymással egyszerre megvalósulhatnak, akkor ott egy egyensúlyi állapot jön létre. De vannak olyan helyzetek, ahol ez nem áll elő, ez az egyensúlyi állapot, és a játszma feltételei között vannak olyan játszma szituációk, ahol a nem kooperatív, versengő stratégiák fogják ezt az egyensúlyi állapotot elérni, és vannak olyan helyzetek, ahol kizárólag a kooperatív stratégiával lehet előállítani, ahol a játékosok azt a döntést fogják meghozni, hogy egy kooperatív stratégiával fogják az érdekeiket érvényesíteni, és ott a kooperatív stratégia fogja a hasznot maximalizálni. Mik játszanak szerepet abban, hogy egy konfliktus kialakul? Részben azt mondom, hogy értékek, itt az értékekre abban a szociológiai értelemben, amely dolgok vezérlik az emberek cselekvéseit, ilyen érték az őszintesség, az erőszakmentesség és számos más. A viszonyok, kapcsolatok, amiknél természetesen, ha ezek kedvezőek, akkor hozzá tudnak járulni a vita kedvező rendezéséhez, hogyha ezek rosszak, ezek az előzmények, akkor ezek meg tudják nehezíteni. Bizonyos struktúrák, szabályok vannak hatással a vitára. Nagy mértékben adatok, információk, ahol csak azt kívántam jelezni, hogy az adatok hiánya, torlódása egyformán okozhatja azt, hogyha hogy nem tudják a felek azok, pont azokat a releváns információkat asztalra tenni, ami a vita jó megoldásához szükséges, az mind a kettő hátrányt jelent. És természetesen érdekek, az érdekeken belül, hát azt mondanám, hogy tartalmi, dologi érdekek, érzelmi, pszichológiai érdekek, illetve eljárási érdekek fűződnek egy vita megoldásához. A szaggatott vonal azt jelzi, hogy ezek az alternatív vitarendezési eljárások azzal a megközelítéssel élnek, hogy addig, amíg az értékek szintjén nagyon nehéz a vitákat jól megoldani, legfőképpen azért, mert az értékek tekintetében nem teljesül néhány olyan feltétel, mint az érdekek ügyében. Az érdekek ügyében tudnék azt lehet mondani, hogy az érdekek bizonyos részben felcserélhetőek, kiválthatóak egymással. Ha én fizetésemelést szeretnék, de a fizetésemelés nem elérhető, de mondjuk a rugalmas munkaidő elérhető, akkor bizonyos értelemben azt mondom, hogy a rugalmas munkaidőnek van pénzértéke is. Ki tudnám váltani, el tudom fogadni azt, hogy a fizetésemelés helyett mondjuk a rugalmas munkaidő megszerezhető érték. Más esetben mondjuk az értékek tekintetében ez egyáltalában nem így van. Tehát ha én azt mondom, hogy az erőszakmentesség az számomra érték, de érték az őszinteség is, akkor az, hogy valaki velem őszinte, de erőszakos, az nem jelenti abban az értelemben a becserélhetőséget, mint az érdekek tekintetében. Tehát, hogy a konfliktusokból a felső félkörben lévőkről igyekeznek egy ilyen vitarendezési eljárás során az alsó félkörben lévő témákra terelni a résztvevőknek a figyelmét és a szándékát, és az alsó részben lévő konfliktus okokban megtalálni a megegyezés vagy a konfliktus feloldásának a lehetőségét. Mik akkor tulajdonképpen mik is ezek az alternatív vitarendezési eljárások? Eddig egyetlen egy dolgot mondtam róla, hogy harmadik felet vonnak be a vitába, és ez sem egészen precíz. Mert tulajdonképpen az, amiről az előbb beszéltünk, hogy a felek igyekezhetnek megtalálni azokat a konstruktív megoldásokat, amelyek a vitájukban mindkét fél számára előnyös, megegyezésre törekvő megállapodást céloz meg. Ehhez nem feltétlenül kell harmadik fél. Ezt elvileg két fél egymással megteheti, ezt tárgyalásnak nevezzük, és ebben az értelemben a tárgyalás az egy alternatív vitarendezési eljárás. Ha harmadik felet bevonnak, abból nagyon sokféle eljárás, nagyon sokféle modell létezhet, attól függően, hogy a harmadik felet, a vitázó felek milyen felhatalmazással vonják be, mit kérnek tőle. Az egyik eset, mondjuk egy nagyon enyhe eset, hogy csak két végpontot mondjak, az egyik esetben azt mondják, hogy megkérjük a harmadik felet arra, hogy legyen jelen. Mert az ő jelenléte az minket egy kicsit, hogy mondjam, csak korlátozni fogja a mi nagyon eldurvult indulatainkat és viselkedésünket, és lehet, hogy már ez, hogy ő jelen van, ez elég ahhoz, hogy a vitát más mederbe tereljük, és másképp beszéljünk róla. Ez egy nagyon gyenge felhatalmazás. A legerősebb felhatalmazásban azt kérik a harmadik féltől, hogy ő mondja ki a megállapodást. Mi nem tudunk a vitás partneremmel megállapodni. Reménytelen. De nagyon fontos, nélkülözhetetlen, hogy köztünk megállapodás legyen, ezért azt mondjuk, hogy fölkérünk egy harmadik felet, akinek megbízunk a tapasztalatában, a emberismeretében, az adott ügyben, más területen szerzett ismereteivel, és azt mondjuk, hogy tegye meg ő, hogy kimond egy olyan megállapodást, amire mi nem tudunk eljutni a vitás féllel. Ezt zárójelben mondanám, hogy ez lényegesen különbözik attól, mint amit egy bíró tesz. Egy bíró egy vitában megvizsgálja külön-külön, hogy a felek valamilyen jogszabályt sértenek-e, és ha sértenek, akkor a jog szabályai szerint valamilyen szankciót írnak elő a felek számára. Míg itt kifejezetten megállapodás kimondására kérik a harmadik felet, az ő döntése az egy megállapodás. Ezt arbitrációnak nevezik, és a harmadik, az ilyen meghatalmazással működő felet arbitrátornak nevezik. Magyarországon ebből nagyon kevés ilyen arbitrációs eset van. És van a mediáció, amit közvetítői eljárásnak szoktak fordítani talán. Többféle definíciója van, ha úgy tetszik, és én csak nagyon óvatosan fogalmaznék meg egy ilyen definíciót, mert azt mondanám, hogy ezek nagyon gyorsan változnak, és az idő során a vitás felek nagyon kreatívan módosítják ezeket a definíciókat. Ha mégis kell a mediációra egy definíciót mondani, akkor az egy olyan felkérést jelent egy harmadik félnek, amiben az eljárásért teljes felelősséget átad, azt mondja, hogy az történik, amit a mediátor mond. De a tartalmi kérdésekben a felek megtartják a döntési jogukat. Tartalmi kérdésben még azt mondom, hogy nagyon merev megfogalmazás esetén a felek még azt se fogadják el, hogyha a mediátor véleményt nyilvánít. Neki ott nem az a dolga, hogy véleményt nyilvánítson, az a dolga, hogy azt a folyamatot úgy irányítsa, hogy a felek megtalálják, eljussanak benne ahhoz a bizonyos konstruktív, kooperatív megoldáshoz, ha ilyen létezik. Másfelől természetesen a mediáció, mostantól a mediációról mondanék néhány mondatot, amit közben talán el is olvastak. A mediáció nem csak az adott vitáról szól, hanem annak nagyon fontos velejárója, ha úgy tetszik, nagyon fontos járulékos előnye, hogy az gyakran nem csak azt az egy ügyet oldja meg, hanem a felek közötti viszonyt is képes rendezni. Ezért még akár egy sikertelen mediációs kísérlet is annyiban előrébb viheti az ügyet, hogy a felek meg fogják egymás érveit pontosan érteni. Meg fogják érteni a másik álláspontját, és ez még akkor is előny, hogyha adott esetben nem tudnak egyességre jutni, mert egy másik fajta vitában, most nem lapozok vissza abban a bizonyos Skander típusú vitában, ott ez nem így van. Ott a felek például jellegzetesen titkolják az ő tényleges szándékaikat, mert úgy gondolják, hogy ha azt ők kiadnák, akkor egy olyan támadási felületet nyújtanak a másik fél számára, amelyikben ők érzékenyen sérthetők. Nem tudom, érthető-e a különbségtétel. Tehát abban a kommunikációs folyamatban, amit mondjuk mediációnak nevezünk, abban majdnem biztos, hogy azt el lehet érni, hogy a felek a saját érdekeiket úgy tudják megfogalmazni, hogy az a másik fél számára érthető legyen. A jó esetben ez segíti a kapcsolatokat is javítani, megengedi, hogy persze a viták azok néha egy tünetről szólnak, de az ügy mögött nagyon sok egyéb rétege van annak a vitának. Ha egy mediáció sikeres, akkor nagyon gyakran következik az is, hogy nem csak azt az egy ügyet oldja meg, hanem mögötte azokat a további háttérben lévő problémákat, amiket a felek előtte görgettek maguk előtt. És hát azt szokás mondani, hogy a legkorábbi stádiumban a mediáció a legeredményesebb, de majd mint később ezt látni fogják, nem kizáró ok, hogy a vitát később is, a vitában egy későbbi fázisban kerüljön sor ilyen mediációra. Maga a mediációs eljárás az viszonylag egyszerű, és azt mondanám, hogy kevéssé formális, annak ellenére, hogy itt néhány fázist nevesítettem, de nem úgy kell elképzelni egy mediációs eljárást, mint egy bírósági tárgyalást. Nem olyanok a kellékei, nem olyanok a szabályai. Ez egy sokkal kötetlenebb dolog. Talán az egyetlen igazán formális része az első két kockában írt, téglalapban írt mozzanat, hogy abban nagyon merev, feszesnek kell lenni, hogy a két félnek el kell fogadnia a harmadik fél közreműködését. Ez arra utal, hogy a mediáció, vagy minden más alternatív vitarendezési eljárás, az szigorúan önkéntes. Abban nem lehet kényszeríteni feleket, abban a felek maguktól vesznek részt, mert csak akkor lehet azt várni, hogy ők ott valóban kísérletet fognak tenni a vita kölcsönös megoldást kereső rendezésére. Úgyhogy az egy formális rész, ezt mindig írásba foglalják, ezt a felkérést, és mindkét féltől még a tárgyalás, a mediációs megbeszélés elején rá is kérdeznek, hogy biztosan úgy gondolják-e, hogy ezt a harmadik felet, aki ott van, ők elfogadják, pártatlannak tekintik, és részrehajlás nélkülinek. Talán itt még egy dolgot mondanék. A mediátorok kiválasztásán, vagy a harmadik fél bevonásánál, ez még a legkorábbi időszakokban is igaz volt az Egyesült Államokban, a legfontosabb feltétel ez a pártatlanság volt. Tehát az, amikor ott egy iparágban nagy vita volt, akkor persze fölmerült a gondolat, hogy talán az iparákhoz értő szakértőt kéne odahívni. Amit aztán nagyon gyorsan elvetettek két okból, az egyik oka az volt, hogy aki egy adott iparágban jelentős ismertségre szertett szakértő volt, az már valamilyen irányba elköteleződött, az vagy valamilyen vállalatnak a vezetője volt, vagy valamilyen szakszervezeti szövetségben szerzett ismertséget. Tehát ő már nem volt feltétlenül pártatlanként elfogadható, másfelől pedig hát maga az ismeretei is, hogy mondjam, csak azt a veszélyt rejtették, hogy ő meg fogja mondani a feleknek, hogy mi a kívánatos. És ezt a felek nem akarták, ők maguk akartak dönteni, ebben csak segítséget kértek. Tehát ez egy nagyon fontos rész, a felkérés és a felkérés elfogadása. Utána összegyűjtik azokat az információkat, amiről szó van. Mi az, amit meg kell oldani? A megoldásra váró kérdéseket tisztázni kell, értelmezni kell, hogy ott pontosan ugyanazt értsék alatta. Megegyeznek az eljárás rendjéről, azt mondanám, hogy a tárgyalás formáját, helyét, a szünetek kérését és a megszólalások hosszúságát jelenti, hogy ez mindenki számára egy kalkulálható, kiszámítható, biztonságot teremtő szituáció legyen. Az egyes kérdéseket megtárgyalják, azokban az egyes kérdésekben megállapodnak, írásba foglalják a végén, és itt nem jelöltem külön, de a megállapodás megfogalmazásánál nagyon fontos elemként azzal is számolnak, hogy milyen pontokat kell ebben a megállapodásban rögzíteni ahhoz, hogy a felek által elért fő megállapodási célok ténylegesen meg is valósuljanak. Tehát ez nem csak arról az elérendő állapotról szól a megállapodás, hogy mi az, amit majd el kellene érni, hanem arról is szól, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, milyen cselekvények kellenek ahhoz, milyen ellenőrzési pontok kellenek ahhoz, hogy ezeket az eredményeket ténylegesen el is érjék. Maga ez a megállapodás nagy mértékben óhatatlanul együttműködéseket is fog nevesíteni, fog szabályozni a felek között, és így kerül sor ennek a megvalósítására. Hát itt mondanék azért egy számot. A nemzetközi gyakorlat is nagyon különféle területeken, munkaügyi vitákban, családügyi vitákban. Nem nagyon ismerünk olyan területet, ahol a sikerességi arány 70% alatti lenne. Tehát majdnem minden területen legalább 70%-os a sikerességi arány, ez hihetetlenül magas. Ez hihetetlenül. Van, ahol ennél is jóval magasabb, 80, akár 90% fölötti ez a sikerességi arány. Tehát azokban az esetekben, ahol a felek rászánják magukat, hogy egy ilyen vitarendezésben részt vesznek, ott nagyon nagy mértékben ezek a megállapodások létre is jönnek. Még egy pillanatra ad menjek vissza, bocsánat. Azt szeretném mondani, hogy mekkora tételről van szó? Hány ügyről van szó? Nincsen itt kellő idő arra, hogy azt kérjem, hogy tegyenek becsléseket, hogy Magyarországon egy évben hány bírósági ügy keletkezik? Tegyék meg, hogy mindenki gondol egy számot, jó? Azt jegyezze meg. Én mondok egy számot, ez 1.300.000. 1.300.000, ebben minden bírósági ügy benne van, behajtás, polgári peres ügyek. Csak polgári peres ügyekből van 400.000 egy évben. A rendszerváltás óta ez a szám évente 3%-kal, körülbelül 3%-kal nő. Ezzel arra akartam utalni, hogy nincsen a világon olyan gazdag ország, egyetlen egy se, amelyik képes lenne minden vitának a rendezéséhez a jogrend intézményrendszerét alkalmazni. Nincs ilyen ország. Ha most még további számokkal akarnám terhelni a hallgatóságot, akkor azt kérdezném, hogy hol van több bíró, mondjuk Magyarországon vagy Nagy-Britániában? Talán egy szavazást ebben meg lehetne tenni. Tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy Nagy-Britániában több bíró van. Az nagyon sokkal több embert jelent. Hát a több, mint a fele a társaságnak, ha jól látom. Akkor elmondom, hogy körülbelül egy harmada annyi bíró van Nagy-Britániában, mint Magyarországon. Tehát az arányok meglehetősen meglepőek. De mondanék ehhez egy másik számot is, ha már ezeknél a számoknál vagyunk. A munkaügyi vitákat számon tartják. Nagy-Britániában körülbelül 100.000 munkaügyi vita van egy évben. Ha a magyarországi munkaügyi pereket nézem, akkor ez körülbelül arányos nálunk, olyan 15-16.000 körüli munkaügyi per van egy évben. Tehát ez azt mondanánk, hogy létszámarányos, vagy népességszámarányos. De hozzá kell tenni, hogy ez a bizonyos ECAS nevű szervezet, amelyiket egy korábbi szlájdon mutattam, ez a munkaügyi vitáknak a 80%-át elviszi a bíróságok köréből. 80%-át. Ebben persze az is benne van, hogy egy angol munkaügyi központba, ha valaki bemegy, és ott valamilyen vitás helyzetről számol be az ottani hivatalnoknak, akkor az elképzelhetetlen, hogy ő ne azonnal azt mondja, hogy egy ilyen vitával ehhez a szervezethez kell fordulni. És hozzáteszem persze, hogy e szervezeteknek a működtetése, fenntartás, ezek nagy szervezetek, az amerikai is, az angol is, ezek nagyon gazdaságosak az államnak. A viták rendezésének ilyen módja az nagyon-nagyon drága egyéb vitarendezési módokat képes kiváltani egyrészt, másrészt mondjuk kifejezetten a sztrájkkal kapcsolatos vitáknál hihetetlen adóbevételeket képes megmenteni egy gazdaság számára, mert ameddig sztrájkolnak egy vállalatnál, addig nem termelnek, addig a vállalat nem, azután a teljesítmény után nem fizet adót, ezek nagyon-nagyon súlyos tételek lehetnek egy adott ország gazdaságában. Az Egyesült Államokban bizonyos korszakokban, az olajválság idején, az autóiparban ezek egészen-egészen extrém nagy számok is voltak. Most mégis egy kicsikét más területére kanyarodnék a vitáknak. Hát azt mondanám, hogy ezek most a jogviták. A jogvitákból is azok, ahol a jogsértés az valamilyen normának a sértését jelenti, ebben a felek nem lesznek egyenrangúak. Ezekben nem lesznek egyenrangúak. Az emberi jogok tekintetében, hát én itt csak a 30 cikkeiből azokat válogattam ki, amelyek valami olyan dologra utalnak, amelyiknek jogi értelemben a tényállás megállapítása bonyolult, körülményes, és amelyeknek a méltányossághoz, az egyenlőséghez és sok egyéb joghoz fűződő jog, ahol azt lehet mondani, hogy olyan eljárások segíthetnek ezen jogok érvényesüléséhez, amelyekben a felek a jövőre vonatkozóan tudnak valamilyen megoldást találni. Ahol nem a szankció fogja a jó megoldást a felek között kialakítani, nem a büntetés fogja kialakítani, hanem valahogy a jó gyakorlatnak a megtalálása. Ezt másképpen úgy fogalmazzák, hogy az ilyen jogsértéseknél a jogok érvényesítése érdekében az a cél, hogy az az egyedi megállapodás, amit kötnek a jogsértés feloldása érdekében, az összhangban legyen az alapvető célokkal, adott esetben orvosolja a hibás policy-t. Itt a hibás policy az lehet mondjuk egy intézményen, egy vállalaton, egy felsőoktatási intézményen belüli szabály, amelyik valamilyen emberi jogot sért, és a büntetés helyett nagy hangsúlyt tesz a megelőzésre és a helyreállításra. Az ilyen jogok megjelennek a családban, iskolában, munkahelyen és sok más területen. Hát Kanadában egy példát hoztam föl. Kanadában egyrészt azt mondják, hogy az emberi jogok érvényesítésében és panaszokban a mediáció nagyon komoly lehetőség. Az Kanadai Emberjogi Bizottság különféle megközelítéssel kezeli a panaszokat, beleértve a vizsgálatot, mediációt, békéltetést. A békéltetés kifejezésről nem beszéltem, az egy olyan harmadik fél bevonásával történő eljárás, ahol a harmadik fél tehet is javaslatot a vita rendezésére, kicsit ebben az értelemben tágabb a felhatalmazása, mint a mediátornak, de abban az értelemben talán meg szűkebb, hogy nem teljes körű a fennhatóság a folyamat irányítására. A mediáció a panaszban érintett felek önkéntes eljárása a párbeszédre és a tárgyalásra. A mediációra sor kerülhet bármely szinten, fórum előtt egészen addig, amíg az emberjogi bíróság megkezdi a meghallgatást. Az ilyen helyreállító eljárásokat, ezeket idegen szóval restoratív eljárásoknak nevezik, az érintettek szükségleteiből indul ki. Itt azt mondanám, hogy a szükséglet az a közösségnek a szükséglete, hogy azt a adott közösséget fenntartsa, azokat a normákat fenntartsa. Talán szabad iskolai példával élni. Az iskolával kapcsolatban az a szükséglete a közösségnek, hogy a szülők úgy gondolják, hogy a gyerekük szocializációjában egy intézménynek bizonyos funkciókat kell ellátni, és ezeket a funkciókat meg is tudják nevezni, hogy ott tisztességes gyerekek nevelődjenek. Ez egy közös projekt, ha úgy tetszik, a szülő és az iskolával együtt, de ez a közös szükséglet. Ha itt valamilyen normát megsért valaki, ez a büntető ügyekre is igaz természetesen, akkor csak abból indulhat ki egy ilyen eljárás, hogy aki elkövette a sérelmet, az beismeri. Az azt mondja, hogy igen, én ezt a bűncselekményt, sérelmet, rossz cselekedetet elkövettem, és ezért vállalom a felelősséget. És a jóvátétel, még egy dolgot mondanék, az okozott kár helyreállítására törekszik, az okozott kár természetesen lehet a sértetnek is okozni, de lehet a közösségnek is kárt okozni, mondjuk amikor egy város főterének valamely részén csúnya graffitit rajzolnak fiatalok, akkor ebben ők a közösségnek okoznak kárt, és akkor tehát a károk helyreállítására törekszik. Egy ilyen eljárásban az érintett személyek közvetlenül részt vesznek. A érintett személynek nem csak az elkövetőt és a sértettet szokták tekinteni, hanem mindazokat, akiknek az elkövetőkhöz is közük van. A sértett családját, az elkövető családját, és ezek együtt megállapodnak, hogy milyen módon lehet jóvá tenni ezt a kárt, milyen módon lehet enyhíteni ezt a kárt. A jóvátétel az részben, mondom, a sértett javára szól, részben a közösség javára szól. A család, az intézmény, a hatóságok közösen megtervezik, hogy ezeket a problémákat hogy lehet megoldani, és hát egy ilyen eljárásnak az a célja, hogy megértse pontosan mindenki, hogy mi volt az a cselekmény, mi volt az a sérelem, amit elkövetett, milyen hatása volt ennek a sértettekre, és hogyan lehet jóvá tenni, hogyan lehet a jövőben elkerülni azt, hogy ez a sérelem, vagy ez a jogsértés bekövetkezzen. Ha itt is ezen eljárást megpróbáljuk elhelyezni abban a koordinátorrendszerben, hogy az egyik a vízszintes tengelyen az elkövetővel szembeni támogató attitűdöt jelöljük, míg a függőleges tengelyen a kontrollt vagy a büntetést jelöljük, akkor azt mondhatjuk, hogyha egyik se fontos, akkor elhanyagoló ez a viselkedés. Ha a támogatás erős, akkor megengedő, ha a kontroll erős, akkor büntető jellegű, ha mind a kettő erős, a támogatás is és a kontroll is, akkor azt restoratívnak, helyreállítónak nevezhetjük. Ahhoz, hogy egy ilyen eljárás ténylegesen egy társadalomban megvalósuljon, ahhoz nagyon sok elemnek kell teljesülnie. Részben a szabályozásnak olyannak kell lenni, részben az intézményi struktúrának, részben speciális kísérleti programoknak kell megmutatni, hogy ezek működőképes eljárások, tapasztalatcserének, szakmai hálózatoknak kell lenni, irányelveknek, anyagi erőforrásnak, képzésnek, kutatásnak, nyilvánosságnak, nagyon sok mindennek, és akkor talán elkerülhetnénk azt, hogy amikor egy ilyen 12 éves gyerek valamilyen szörnyű dolgot elkövet, akkor a médiának annyi az legyen az első ötlete, vagy a médiában megjelenő ötletek közül, inkább így fogalmaznék, az legyen a legfontosabb, hogy a büntethetőség korhatárát kéne levinni, mert ennél a világon jobb módszerek vannak. A támogatások típusa, amivel ezt el lehet érni részben, úgy fogalmaztam, hogy politikai nyomás, de fogalmazhatnék úgy, hogy politikai deklaráció, amely azt jelenti, hogy ez fontos dolog, részben erőforrásokat jelent, részben módszertant jelent. A hazai törvényi szabályozásnak néhány kulcspontját tettem itt föl egy sorba, időrendet jelent, de nem az összeset ennél. Ma sokkal több jogszabály foglalkozik Magyarországon az alternatív vitarendezés különféle eljárásaival. Közel 20 olyan jogterület van, ahol ez szabályozva van. Milyen intézményei vannak? Hát vannak részben állami intézményei, itt a munkaügyi közvetítői döntőbírói szolgálat, az oktatásügyi közvetítői szolgálat, időrendi a sorrend, és az központi igazságügyi hivatal, amelyiknek a pártfogó felügyelői hálózata az úgynevezett büntető ügyekben, azt látszott itt talán az a legfrissebb jogszabály 2007. január 1-je óta, lehetséges büntetőügyekben ilyen mediációt alkalmazni, ezt a pártfogó felügyelői hálózat végzi. Vannak non-profit szervezetek, amelyek ilyen alternatív vitarendezési tevékenységet folytatnak, és vannak ügyvédi irodák, más gazdálkodó szervezetek. És végül ide szeretnék idézni egy nagyon fontos dokumentumot, ezt az Európa Tanács 2002-ben kezdte el kidolgozni a erőszakmentes iskolával kapcsolatos kártát. Ez a kárta összesen 7 pontból áll. A 7 pontjából ez 4, és mindjárt a következő szlájdon szerepel 3. Ebből én csak azt szeretném mondani, hogy itt nagyon világosan megfogalmazza azt, hogy a normákat a közösség egészének kell fönntartani. A normák fönntartásában akkor van reális esély, hogyha a közösség minden tagja elfogadja ezeket a normákat, tudja az ebből következő szabályokat, és hát itt nincsen rá idő. Nagyon sok vizsgálat, nagyon elgondolkoztató, ha úgy tetszik, nagyon elkeserítő eredményeket produkál a magyar oktatási rendszerben arról, hogy az iskolák nagyon nagy százaléka bizonyos esetekben nem teljesíti ezeket a normákat, olyan szinten nem teljesíti, hogy akár a közoktatási törvény szabályait is sértő gyakorlatok alakultak ki az iskolák nagyon nagy részében. Az ötös pontját ennek kicsit más színnel jelöltem, hogy látszódjék. Ez azt mondja, hogy egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erőszakmentes és konstruktív módon az iskola közösség minden tagjával való együttműködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekből és diákokból álló csoporttal, amely tanácsadás és közvetítés útján közben jár a konfliktusok megoldásában és megelőzésében. Ma az európai közösség országai ebbe az irányba mennek, és nagyon nagy mértékben azért, mert nincs módjuk más irányba menni. A modern társadalmak nagyon nagy számú vitáit más, a hagyományos eljárásoktól eltérő eljárásokban kell föloldani, és ezeket az iskola, nem csak az iskola nem azért fontos terep kizárólag, mert ott sok konfliktus keletkezik, hanem azért is fontos terület, mert ott tanulják meg a tanulók azt, hogy felnőtt korukban munkavállalóként, házastársként hogyan lehet a konfliktusokat feloldani. Hát ennyi volt röviden, köszönöm szépen, és hogyha a kérdésük van, akkor szívesen állok elébe. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük igazgató úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Az lenne a kérdésem, hogyha ennyi módja van a viták alternatív rendezésének, akkor miért van mégis Magyarországon ennyi bírósági ügy? Információhiány, vagy esetleg drágák ezek az eljárások, anyagilag megterhelőek lennének az emberek számára?
Részben bizonyára sok oka van, én nem tudok erre nagyon biztos választ adni. Néhány feltételezésem van, ezt szívesen megosztom. Az egyik kétségtelenül az, hogy kevés az információ. Kevés az információ. Hadd mondjak egy nagyon rövid személyes élményt. Én nekem volt szerencsém ennél az amerikai intézménynél egy rövid időt eltölteni, munkaügyi viták. Az egyik munkaügyi vita, rendes bérvita, az egy iskolában volt. És engem rettenetesen meglepett az, amit ott láttam. A munkavállaló képviselője az iskola buszsofőrje volt, aki hát az iskolai hierarchiának nem a tetején van, és akkor finom a megfogalmazás, és olyan fantasztikus szakértelemmel tárgyalt, hogy az leírhatatlan volt. Ez egy középkorú, fekete férfi, aki úgy tárgyalt annál a tárgyaló asztalnál, hogy azt hát nagyon sok menedzser megirigyelte volna. És én ezt nem értettem, és megkérdeztem ott a tanárokat, hogy honnan tud ő így tárgyalni? Hogy van ez? Hogy tanulják ezt meg? És azt mondta, hogy hát őnáluk ebben az iskolában az nem létezik, hogy valaki az iskolát elvégezze úgy, hogy ne került volna olyan helyzetbe, amit ilyen alternatív vitarendezésnek neveznek. Ez azt jelenti, hogy ha két gyerek összeverekszik, akkor nem azt mondja, hogy te hozd be az ellenőrződet, te küldd be a szüleidet, te térdelj a sarokba, és nem tudom én még milyen szankciókat, hanem azt mondja, hogy hívjatok ide egy gyereket, aki nem volt érintve a vitába. Próbáljátok vele tisztázni, és hogyha valamire jutottatok, akkor a következő szünetbe vagy holnap gyertek vissza, és mondjátok el, hogy mi az eredmény. És azt mondják, hogy ez majdnem mindenkivel, nem, ez mindenkivel előfordul az iskolai pályafutása során, és mindenkinek van olyan tapasztalata, hogy ő sikeresen vett részt ilyen alternatív vitarendezési eljárásban. A gyerekek között ezt korosztályos mediációnak hívják, korosztályos mediátoroknak, talán kifejezetten képeznek olyat, beszélnek róla, hogy hogyan kell ezt a harmadik fél szerepet betölteni, és ott bizony ezt nagyon-nagyon sokan ismerik, fiatal munkavállalók, a munkaerőpiacon ismerik. Hát ez csak egy apró példa, de hát ha most a hazai viszonyokat tekintjük, akkor azt kell mondjam, hogy ez nagyon-nagyon sok képzésből hiányzik. Nem csak a közoktatási rendszerből, hanem a felsőoktatásból is. Tehát ma óvatosan mondom, mert a nem tudom, hogy idén, az idei tanévben mi van, de hogy egy-két tanévvel ezelőtt, amikor már azért Magyarországon ez 10 éve működő dolog volt, sokféle jogi szabályozásban, azon az alapon nem nagyon volt kötelező eleme mondjuk a jogászképzésnek, hogy nem lehet korszerű jogász diplomát szerezni anélkül, hogy valaki erről ne hallana. Választható tárgyként szerepel, és akkor a hallgatók egy része erről ezt megismeri, és általában, amennyire én tudom, ezek nagyon érdeklődésre számot tartó választható tárgyak. De várhatóan az Európai Unióban egy-két éven belül irányelv fog születni arra, hogy a nemzetközi vitákban kötelező lesz minden tagállamnak biztosítani ezen eljárásokat. Ez azt jelenti, hogy az a jogász, aki nemzetközi vitákkal fog foglalkozni, az a közgazdász, aki nemzetközi vitákkal fog foglalkozni, nem kerülheti meg, hogy ezekben az eljárásokban résztvevőként ne kelljen megjelennie. Hát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy hazánkban eddig kevés van. Azért azt mondom, hogy ez gyorsan változik, és mondjuk a tavalyi évben az igazságügyi hivatal mediátorai körülbelül 3500 büntető ügyben alkalmazták, nagyon nagy sikerrel, nagyon nagy sikerességi arányjal, és ezek nagyon nagy számban, abban az értelemben is eredményesek ezek az eljárások, amit mondjuk mérni lehet a büntető eljárásoknál, hogy milyen a visszaesésnek az aránya. Összehasonlítva azokat az eseteket, ahol hagyományos büntetés van, és mondjuk a visszaesők aránya egy adott csoporton belül 40%-os, ott az alternatív vitarendezésben, vagy büntető mediációban részt vettek között a visszaesés aránya 10% alatti. 5% körüli. Nagyon különböző számok vannak különböző országokban, de például ez egy jól mérhető szám, és mindenhol nagyon-nagyon jelentős a csökkenése a visszaesők arányának. De nagyon sok tényezője van nyilván.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Z. Karvalics László, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense tartja meg az Információ Modern Tudománya című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!